Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, a Máté evangéliumának 25. fejezetében, a 31. verstől a 46. versig a következőképpen. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől állítja, a kecskéket pedig bal keze felől. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai! Örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok. Mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolhat neki az igazak, Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik, bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is, a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is, menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni? Jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked. Akkor így felel nekik, bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban tudjuk, hogy az egyházi esztendő utolsó vasárnapjai a legnehezebb kérdésekkel, életünk legnehezebb kérdéseivel foglalkoznak. Az ítélettel, reménységgel, örök élettel. És az a kérdés merül fel, akár az énekeink kapcsán, akár a felmerülő igék kapcsán, hogy van-e egyáltalán reménység a mi számunkra. És ha van, miben reménykedhetünk? Szoktuk mondani azt, hogy utoljára a remény hal meg. És én azt gondolom, hogy ez a kifejezés, amit nem csak hívők, nem hívők is szoktak mondani, és igaznak is tartják, hogy utoljára remény hal meg, az Isten képűségnek a jele. Mert az Isten táplálja bennünk a reményt. Független attól, hogy valaki hisz, vagy nem hisz. Mert remélni mindenkinek kell. Van, amikor azonban ez a remény hiába való, és van olyan is, amikor ez a remény összetörik. Viktor Emmanuel Frankl, akit már az utóbbi hetekben többször idéztem, a könyvében, amelyet ír visszaemlékezésként a koncentrációs táborban töltött évekre, használ ilyen kifejezést, egészen pontosan nem tudom, hogy kényszer kegyelem képzetnek nevezi, vagy kegyelem kényszer képzetnek. De egy lényeg, egy a fontos, hogy arról szól, hogy a foglyokban, akik tudták, hogy nincs már remény, mégis kényszeresen élt a kegyelem tudata. Hogy talán az utolsó pillanatban kinyílik az ajtó, és szabadon mehetnek haza. Talán az utolsó pillanatban adódik valamilyen lehetőség, hogy kiszabadulhatnak. Talán az utolsó pillanatban kiderül, hogy elszállítják őket az egyik táborból a másikba, ahol nincsen gázkamra. Bennük élt a kegyelemnek ez a kényszeressége, hogy kell lennie kegyelemnek, pedig a legtöbbük számára ez hiába való reménység volt. Vagy ismerjük Csokonainak a versorát, hogy kedv, remények, lillák, Isten véletek. Amikor összetörik az a remény, amit táplált magában. Még egyet előre kell bocsátanom ezzel az igével kapcsolatban. Méghozzá azt, hogy ez az ige nem arról szól, nem arról a segítségnyújtásról szól, amely felé elbillent az utóbbi hetekben, vagy utóbbi hónapokban, sok esetben a kereszténység, vagy az egyházi retorika. Nem arról szól, hogy mindenki, aki jövevénynek tartja magát, az felelőtlenül be kell fogadni. És nem szabad nézni azt, hogy ki milyen szándékkal jön. Persze nyilván mondhatják nekem jogosan, hogy hát könnyű ezt egy péntek esti borzasztó esemény után kimondani. De hát akik hallgattak, azok tudják, hogy nem csak most mondom. Talán az első gondolat, amit ezzel kapcsolatban megfogalmaztam, igaz, nem a sajátom volt, Bőte Csabának a megfogalmazása volt, hogy kell a kerítés, egy hatalmas kapu van rajta. Vagyis kell segíteni, de meg kell szűrni, hogy kin segítünk. Ez az ige nem arról szól, hogy az ember saját magát terelje veszélybe. Azért mondom, hogy az egyházi retorika is, mert éppen néhány nappal a szörnyű események előtt az evangélikus honlapon megjelent például egy tudósítás egy alkalomról, ahol szóba került a migrációnak a kérdése is, és aki írja a cikket, úgy fogalmazott, hogy voltak azok, akik az állam által táplált félelem, az Európáért való aggódás, Európa jövőért való aggódás mentén érveltek, de voltak, akik keresztény módon közelítették meg a kérdést, hogy segíteni kell. Hát én azt a kommentet írtam hozzá, hogy én nem hiszem, hogy csak az a keresztény megközelítés, hogy segíteni kell. Az is keresztény megközelítés, hogyha védeni akarom a családomat, és védeni akarom a hazámat. Kikérem magamnak, hogy aki a hazát védi, az ne keresztényi ember legyen. Mert miből mondom én ezt teológiailag, mivel tudom alátámasztani azzal, hogy Isten azt akarja, hogy megvédjen minket. Ő védeni akar bennünket. Hát például a keresztelésnél is. Hát erről van szó. Hogy Isten oltalmába helyezzük a gyermekünket, magunkat, családunkat. Hát hogyha ő védeni akar, akkor nyilván azt akarja, hogy mi is védjük a sajátjainkat. Sőt, azt mondja Pál apostol, hogy aki a saját családjáról nem visel gondot, az rosszabb, mint a pogány. Erről ennyit, ez zárójel volt. Nézzük, hogy miről szól az ige, ha nem erről. Szilárd táplálék, úgy is mondhatnám, hogy kemény eledel ez az ige. Egyrészt azoknak, akik nem gondolnak úgy Jézusra, mint ítélő bíróra, aki a trónusán ítéletet tart. Hanem akik csak úgy gondolnak rá, mint elfogadó, befogadó, megváltóra. Azok nagyon tévednek, mert itt most el kell, hogy hangozzék az, hogy ő ítélő bíró, ítéletet fog tartani. Érdekes különben elgondolkodni azon, hogyha megfigyeljük, hogy minden egyes egyházi esztendő végén az ítélet vasárnapján reménységről szóló igék jönnek elő. Lásd, múlt vasárnap arról volt szó, hogyha jönnek majd a nagy nyomorúságnak a napjai, és ki gondolta volna, hogy Európa egyik szép fővárosában már ott van. Szóval, hogy jönnek a nagy nyomorúságnak a napjai, és azt mondja Jézus, a választottakért meg fognak rövidítetni ezek a napok. Ott van a reménység. És a reménység vasárnapja, ami ma van, általában ítéletről szóló igék kerülnek elő. Juhok, kecskék szétválasztása. Hogy van ez? Azért, mert a kettő összetartozik. Nem mondhatjuk azt, hogy van reménység, akkor nincsen ítélet. Vagy nem mondhatjuk azt, hogy ha van ítélet, akkor nincsen reménységünk. A kettő összetartozik. Azoknak is szilárd és kemény táplálék ez az ige, akik viszont ezekkel vagy hasonló igékkel tüzelik fel magukat, és kezdik el a többieket csépelni, hogy na majd titeket meg fog verni az Isten. Mert nem így gondolkodtak ebben és ebben a kérdésben. Na ez megint csak egy tévút. Egyik legborzasztóbb dolog az, amikor hitoktatóként találkozom olykor, szerencsére csak ritkán, olyan gyermekekkel, akik elmondják, hogy hát a anyukám vagy a nagymamám ezzel szokott fogadni mindig. Ezért nem is megyek inkább a nagyihoz, mert mindig azt mondja, hogy majd megver titeket az Isten, hogyha Facebookoztok. Hát, köszönöm szépen ezt a kedveskedést. Nagyon-nagyon szeretni fognak ezek a gyerekek járni majd a templomba. Aki csak mint barátra tekint Jézusra, és elfelejti azt, hogy ő Úr, annak nagyon fontos tudni azt, hogy van ítélet. Régebben megjelent, még most is lehet kapni ilyen csuklóra tehető ilyen díszt, amire az van ráírva, hogy What would Jesus do? Ugye a WWDJ. Mit tenne Jézus? Régebben azt hiszem, hogy tetszett ez a kérdés, felvetés. Ma inkább azt mondom, hogy nem egészen helyén való. Tudnilik, hogy ő mit tesz, az az ő dolga, mert csak Jézus tudja megtenni azokat a dolgokat. Például mondják is az emberek, amikor meggyógyítja például a bénát, és előtte megbocsátja a bűneit, hogy hát ki bocsáthatja meg a vétkeket egyedül, ha nem az Isten. Tehát ő az, aki egyedül tud bűnöket megbocsátani. Én nem tudok. Ha sikerül megbocsátani valakinek, az azért van, mert Jézus segít abban, hogy olyan lelkületet kapjunk. Vagy megváltani a világot. Hát ő megváltaná, meg is váltja a világot. De én nem tudom megváltani a világot. Szóval ne várjuk azt, hogy nekünk azt kelljen tenni, amit Jézus tenne. Nekünk inkább azt kell tennünk, amit ő parancsol. Mert ő Úr. Igaz, hogy mondja egyszer a tanítványoknak, hogy ti a barátaim vagytok, de azt nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a barátság, ez nem egyenrangúságról szól. Az egy nagy kegyelem, hogy ő úgy tekint ránk, és hogy a barátjaként szeret, és adja az életét értünk. Mert itt erről van szó, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Erről van szó, de nem arról van szó, hogy egyenrangúak lennénk. Ő Úr. Ő parancsol. Nekünk nem filózni kell azon, hogy mit tenne Jézus, hanem megtenni azt, amit parancsol. Aki pedig csak ítélkezőnek tartja, vagy ítélőnek tartja Jézust, büntetőnek, annak viszont tudnia kell, hogy van kegyelem. De mi az alapja ennek a reménységnek, ami nem hal meg, hanem beteljesedik? A kegyelem az alapja. Nem a jó cselekedetek az alapja ennek a reménységnek. Habár a felületes olvasó számára itt arról van szó, hogy csomó jót kell tenni. Jövevénnyel, éhezővel, szomjazóval, beteggel, börtönben lévővel. Azt mondja Jézus, hogy velem tettétek meg, amikor egyel is megtettétek a legkisebb atyánfiai közül. Vagyis itt derül ki az, hogy itt nem egy humanizmusról van szó, hogy a másikat gondolkodás nélkül segítsem, nem az a cél. Hiszen lehet, hogy ezzel éppen rossz szándékú embereket, vagy háttérszervezeteket, mondjuk gondoljunk egy koldusnál, koldus maffiákra. Ha nem megfelelően csinálom, lehet, hogy koldus maffiát támogatok. Azzal, hogy adok neki, mint éhezőnek. Nem erről van szó. Nem ezt kell tenni. Az, hogy velem tettétek, meg arról szól, hogy amire ő vezet, amit ő mond, amit ő parancsol, vele tegyük meg. Ne ilyen különböző szervezetekkel tegyük ezt meg, ezt a jót. Jézussal tegyük. A másik oldalon ott vannak a kecskéknek apostrofált emberek. Nem hiszem, hogy ők nem tettek volna jót. Ők is tették a jót. Csak hogy vele nem tették meg. Nem azt tették, amit Jézus mondott. Nem azt, amit ő mutatott. És még egy dolog, amire felhívom a figyelmet, az egy szócskára. Azt mondja Jézus, hogy ha megtettétek egyel a legkisebb atyánfiai közül, velem tettétek meg. Nem a mennyiségről van szó. És a másik oldalon is, ha nem tettétek meg egyel is a legkisebb atyánfiai közül, vagyis lehet, hogy sokszor megtettük, de egyetlen egyszer nem tettük meg. Nincsen remény. Felteszem a kérdést, hogy akkor teljesen ki vagyunk szolgáltatva? Egy alkalommal nem tesszük meg, és akkor végünk van? És erre Lutherrel azt kell, hogy mondjam, hogy igen, ki vagyunk szolgáltatva teljesen. Isten teljesen kihúzza a talajt a lábunk alól, nem reménykedhetünk a cselekedeteinkben. De én teszem a jót. És hány alkalommal mondjuk azt, hogy nem tettük meg? Egyszer, kétszer, sokszor a másikkal, amit kellett volna. Nem reménykedhetünk a cselekedeteinkben. Luther egészen konkrétan így fogalmaz, hogy Isten tud elegendő cselekedetet találni, amely alapján elkárhoztathat, de tud találni olyat is, ami üdvösséges, amit üdvösnek talál. Ez csak az ő kegyelmétől függ. Vagyis nincs semmi reménységünk önmagunkban, a cselekedeteinkben, vallásosságunkban, bármilyen jó szándékú életünkben. Nincsen. Arra akar rávezetni bennünket Jézus, hogy teljesen rábízzuk magunkat, teljesen az ő kegyelmére bízzuk magunkat. Így mondja szintén Luther, hogy amikor gyerekek voltak, akkor farsang táján szokás volt, hogy gyerekek körbejártak és kolbászt gyűjtöttek, és az egyik polgár tréfásan rájuk ordított. Mit csináltok ti itt, rossontok? Hű a terem buráját! Teljesen megijedtek, elkezdtek futni, pedig ő feléjük sietett. Két szál kolbásza, hogy azt nekik adja. Ők azonban megijedtek és elszaladtak. Pedig ez az ember jót akart. És azt mondja Luther, hogy így viselkedünk mi az Istennel kapcsolatban. Pedig ő a fiát sem kímélte, és vele együtt mindent odaad nekünk. És mi azt hisszük, hogy nem kegyelmez. Azt hisszük, hogy a mi kis cselekedeteinkben kell bízni. Szigorú bírának tekintjük. Pedig bizonyos, mondja Luther, hogy Isten sokkal jóságosabb hozzám, és sokkal szívesebben beszél velem, mint Katám, a feleségem. Hát ez nagyon luteres. Igen. Nagyon szívesen beszélgetett nyilván a feleségével, és a Katája vele. De azt tudta, hogy Isten mindenek felett örül, amikor vele van. És így csodálkozhatunk rá mi is az Istenre, hogy ki ő. Rácsodálkozhatunk arra, hogy ő ítélő, de kegyelmes úr. Pár héttel ezelőtt valaki egy szívességet tett értem egy hivatalban, és nagy buzgalommal dolgozott a laptopján az én érdekemben, és aztán egyszer csak így felpillantott, de furcsa vagy. Mióta nincsen szakállad? És akkor, amikor hazamentem, akkor azon gondolkoztam, hogy hát ilyenek vagyunk mi. Úgy egy pillantása, rohanunk mindenfelé, annyi minden tevékenységünk van, annyi mindent csinálunk, futunk, és lényegében csak ennyit tudunk meg egymásról. Még akik egymással jó kapcsolatban vannak is. Hogy néz ki, éppen kivel ment el, éppen mit csinál, de hogy valójában mi van velünk. Sokszor úgy rácsodálkozunk, hogy igen, tényleg, ez történt. És valahogy így vagyunk mi az Istennel kapcsolatban is. Felnézünk a teendőink közepette, miközben futunk, rohangálunk és felkiáltunk, hogy jé, te tényleg velem vagy? Jé, te tényleg kegyelmezel nekem? Vagy te tényleg ítélő Isten vagy? És te tényleg kiválasztottál engem? És te tényleg nem azért választottad ki Ábrahámot, mert ő különleges volt? És jobb ember volt, mint én? Nem volt különlegesebb? Jé! És újból és újból rácsodálkozunk, mert mi csak úgy rohanunk, és aztán egy-egy pillantással felnézünk Istenre. És nem ismerjük igazából. Nem ismerjük igazából őt. És én azt kívánom, hogy ezekben az utolsó vasárnapokban halljon meg az a hiú remény, ami bennünk van, aminek nincsen alapja, és éledjen fel az igazi, felnézve Istenre, felnézve a keresztre, az ott megnyilvánuló kegyelemben. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, bocsáss meg azt, hogy felpillantottunk rád, és ez csak egy pillantás, semmi több. És már is futunk tovább. És már is tesszük a dolgunkat, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy mindig azt tesszük, ami a mi dolgunk. Azt tesszük, úgy gondoljuk, amit te bíztál ránk. Pedig ott lesz az ítélet, és kiviláglik, hogy de hát nem is veled tettük meg ezt vagy azt a dolgot. És nincsen reménységünk. Urunk, kérünk, hogy tartsd a tekintetedet rajtunk, hogy észrevegyük és meg akarjuk tenni azt, amit parancsolsz. És hogy ne abban bízzunk, amit mi teszünk rohanásunk közben, vagy amit emberek elvárnak tőlünk, hanem amit te bízol ránk. Segíts, hogy egyedül a te kegyelmedben reménykedjünk. Hogy azok a remények, amelyek szerte foszlanak, azok helyett új reményt kapjunk. A te kegyelmedből, kereszthalálodból, váltságodból. Ámen.